Nincs egység az OPEC tagállamok és a szövetségesei között a kitermelés további visszafogásáról, erről és az olajárak alakulásáról is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok, tartsanak velem!
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Júniusra halasztották a döntést a kőolajexportáló országok szervezetének tagállamai és szövetségeseik a kitermelést korlátozó megállapodás hatájának meghosszabbításáról. Az egyesség szerint az év elejétől 1,2 millió hordóval csökkentették a kitermelést. Fletcher Tamás, az Erste gáz és olajipari elemzője szerint a halasztás azt mutatja, nincs egység az OPEC és annak szövetséges államai között.
Véleményem szerint a mostani megállapodás alapvetően segíti a kőolajárak emelkedését. Az, hogy az OPEC és a hozzá kapcsolódó nem OPEC tagállamok, tehát Oroszország ezt a döntést júniusra halasztotta, mindenleg mutatja azt, hogy azért ellentét van a tagok között a folytatásról. Amíg ugyanis Oroszországnak elég lenne egy 40 dollár körüli olajár ahhoz, hogy a költségvetési egyensúlyba kerüljön, az OPEC-et vezető Szaúd-Arábia esetében ez legalább 90-95 dolláros olajár szintet jelent. Tehát Szaúd-Arábia érdekelt lenne minél előbb egy megállapodásban, ami a mostani termelés csökkentés meghosszabbításáról szól, addig Oroszország nem feltétlenül támogat egy ilyen megállapodást.
Ugye arról volt szó, hogy napi 1,2 millió hordóval fogják vissza a kitermelést. Milyen hatással volt ez az árakra?
Ez a megállapodás segítette a december közepi mélypontról az olajárak emelkedését. Lényegében ez volt az egyik fő tényező, aminek köszönhetően 45 dollár körüli Brent árszintről egészen 65-68 dolláros árszintig jutottunk 2,5 hónap alatt. Gyakorlatilag az 1,2 millió hordós célt az OPEC Plus teljesítette, amihez hozzájárult jelentősen még a két szankciókkal sújtott ország, Venezuela és Irán jelentős termelés csökkenése.
És az, hogy elhalasztották, ez milyen hatással lehet az árakra? Egyértelmű az, hogy tovább nő, ha mondjuk nem is 10-20%-kal, de némileg emelkedik a kőolajára, vagy pedig szinten marad?
Én azt gondolom, hogy ez az elhalasztás némi bizonytalanságot hoz a piacra, ugyanis nem feltétlenül biztos, hogy sikerül majd megegyezni júniusban, ami ugye azt jelenteni, hogy az eredeti kvótákhoz térnek vissza a felek, amelyek mintegy 1,2 millió hordóval magasabbak a mostani szinthez képest. Másik oldalról egyre befolyásolóbb tényező a kőolajpiacon a világgazdasági helyzet alakulása, és az a világgazdasági növekedés, amit most láthatunk a világban, ami egyértelműen egy lassulást jelez. Kérdés az, hogy ez a lassulás milyen mértékű lesz, és mekkora kereslet visszafogást fog ez jelenteni a kőolajpiacán.
Az elemzők, az elemzések most milyen évvégi kőolaj árra számítanak, tekintve, hogy amit említett, már egyre többen vélik úgy, hogy stagnálás vagy akár némi visszaesés is jöhet a gazdasági fejlődésben.
Hogyha a határidős árakat nézzük, akkor azok 1-2 dollárral alacsonyabb szinten vannak jelenleg, mint a mostani árak, tehát enyhe csökkenésre számít a piac az év végével. Ami egy fontos tényező lesz mindenképpen a következő hetek során, az elsősorban az amerikai politika oldaláról jöhet. Például az, hogy a májusig adott felmentés a szankciók alól Irán esetében, vajon meghosszabbításra kerülnek-e vagy sem. Ez lesz még egy olyan fontos tényező, amely meghatározó lesz. Ezen felül nyilván Venezuela helyzete is nagyon lényeges. Látható az, hogy a latin-amerikai ország kőolajtermelése zuhanó repülésben van. Kérdés az, hogy az országban lesz-e valamifajta politikai fordulat, és ez például az év végéig milyen mértékben befolyásolja majd a kőolajtermelés alakulását.
Még Venezuela előtt térünk vissza röviden az Egyesült Államokra. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter arra szólította föl az amerikai olajipart, hogy működjön együtt a Trump kormányzattal az amerikai külpolitikai célok érvényesítése érdekében. Érezhető volt-e ennek a hatása akár a kőolaj, akár a földgáz árában, illetve tulajdonképpen mit szeretne Mike Pompeo?
Alapvetően az amerikai kormányzat abban lenne érdekelt, hogy a kőolajtermelés az Egyesült Államokban fusson fel, ugyanis a jövő évi választásokat megelőzően egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen árakkal szembesülnek a fogyasztók a benzinkutaknál. Jellemzően egyébként a 3 dollár per gallon az a szint, amely mellett az amerikai fogyasztók elkezdenek jelentősen csökkenteni a fogyasztásukban, ezért mindenképpen érdekelt lenne az amerikai kormányzat abban, hogy alacsonyabb olajárak legyenek. Mivel az elmúlt években az amerikai palaolajtermelők voltak azok, akik drasztikusan tudták emelni termelésüket, ezért próbálta Pompeo is ezt a szektort ösztönözni arra, hogy a termelésüket növeljék. Az első támokban egyébként a kormányzat és a vállalati szektor között ilyen erős direkt kapcsolat nincsen, mint mondjuk Szaúd-Arábiában vagy Oroszországban, így maximum olyan ösztönzőket hozhat az amerikai kormányzat, amely segíti ezeket a termelőket. A legfontosabb ösztönző egyébként mindenképpen a kőolajára és a jövőbeli kilátások. Mivel alapvetően egyfajta pesszimizmus van most az amerikai palaolajtermelők körében, ezért jellemzően ezek a cégek inkább visszavetik a tevékenységüket. Ez nagyon jól látszik egyébként a Baker Hughes cég által publikált heti fúróberendezés számban, amely most már az 5., illetve a 6. hete csökken, tehát ez mutatja azt, hogy az amerikai palaolajtermelők óvatosabbá váltak, csak a legnyereségesebb, legjobb megtérüléssel kecsegtető mezőkből termelik ki az olajat.
És akkor, amikor az amerikai külügyminiszter a külpolitikai célok érvényesítésének segítését kéri, akkor az tulajdonképpen piacszerzés, vagy Oroszország európai jelenlétének csökkentésére irányul, vagy irányulhat? Egyáltalán melyik térségre gondolhat az amerikai diplomácia vezetője?
Hát ha az olajat nézzük, abban az esetben mindenképpen az olajárak féken tartással lehet az amerikai cél. A gáz esetében ugye némileg más a helyzet, földgázból az első támoknál most nettó exportőr. Itt elképzelhetőek olyan politikai célok, amelyek például Oroszország gyengítéséről szólnak. Ugye Európa lényegében egy ütköző zóna most az Egyesült Államok és Oroszország között a földgáz tekintetében, ugyanis az amerikai termelő szektor és a cseppfolyós földgáz előállító szektor elsősorban Európában szeretne eladni cseppfolyós földgázt, tekintettel arra, hogy ez a piac az, amely fizikailag a legközelebb van az amerikai Egyesült Államokhoz. Cseppfolyós földgáz esetében pedig ez nagyon fontos szempont, hiszen a szállítási távolsággal csökken az előállított LNG mennyisége, hiszen magát az anyagot hűteni kell a szállítás során. Tehát itt eltérő érdekek vannak, mindenképpen örülne az Egyesült Államok kormányzata, ha a kőolaj és földgáz kitermelő szektor aktívabb szerepet játszana ezen külpolitikai célok elérésében.
És ugye, amit már említett, Venezuela mekkora kockázatot jelent az ország gazdasági és politikai válsága, tudván, hogy néhány nappal ezelőtt Moszkva egy jelentős segélyszállítmányt juttatott el a latin-amerikai országba, nem mellesleg 100 katona kíséretében.
Venezuela szerepe a globális kőolajpiacon egyre inkább csökken. Ennek az az oka, hogy a latin-amerikai ország 3 éven napi 2,5 millió hordó olajat termelt. Ez az olajtermelés azonban mára már 1 millió hordó alá esett, és hát a becslések szerint ez a csökkenés folytatódhat, de a nagy része ugye ennek az esésnek már a hátunk mögött van, tehát a fennmaradó 1 millió hordónak kisebb jelentősége van a kereslet kínálat szempontjából, mint az elmúlt 2 év, mint egy 1,5 millió hordós napi termelés csökkenése. Én azt gondolom, hogy a helyzet egyelőre megoldhatatlannak látszik. Úgy tűnik, hogy amíg a Maduro rendszer ilyenfajta külső segítséget kap, addig túl tud élni. Ez a túlélés azonban folyamatos erodálását jelenti az ő termelésüknek, így várhatóan a mostani szinthez képest egy 5-700 ezer hordó per napra csökkenhet évvégére az olajtermelés Venezuelában, ami azt jelenti, hogy ebből az oldalról további kínálatcsökkenés lesz, ami a világpiacot érinti.
Plecser Tamást, az Erste gáz és olajipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Rövid szünet után a Műszaki Egyetemen kifejlesztett napelemes tetőcserépről hallhatnak itt az Energiavilágban.